Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az ószövetségi szentigét, amely a mai Isten tisztelet igehirdetési alapigéje, és amelyet följegyezve találunk a Királyok első könyvének 8. fejezetében, a 41. verstől a 43-ig a következőképpen. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgass meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped Izrael, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el azt a házat, amelyet építettem. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az Ószövetségi Szentírás egyik legcsodálatosabb imádságából való ez a három igevers, amit most igehirdetési alap igeként fölolvastam. Salamon király templom szentelési imádsága ez, annak egy része, amely akkor hangzott el, amikor végre elkészülhetett a jeruzsálemi templom. Amikor beteljesült az Isten Dávid királynak adott ígérete, aki a sok harc és küzdelem miatt nem építhette meg a templomot, de fia Salamon elhozta azt az időt. A békének, a nyugalomnak, az Isten áldotta időnek a korszakát, amikor fölépülhetett a templom. Egy hosszú-hosszú folyamatnak a végére került pont ezzel az alkalommal. Nem csak egyszerűen egy épület készült el. Nem csak egyszerűen arról volt szó, hogy a zsidóság kultuszának végre elkészült a központja. Nem csak egyszerűen arról volt szó ebben az esetben, hogy örülhettek annak, amit már vártak, amire készültek, megmutathatták nagyságukat, az Isten dicsőségét. Egy hosszú-hosszú folyamat indult el, aminek egy záróköve, egy sarokköve lett a jeruzsálemi templom. Hiszen ígéretet tett az Isten. Ígéretet tett arra, hogy keveseket nagy néppé tesz. Ígéretet tett arra, hogy mindig velük lesz. Ígéretet tett arra, hogy megőrzi szövetségét, és soha nem feledkezik meg azokról, akit kézen fogva vezetett. És amikor kivezette őket Egyiptom földjéről, amikor elvitte őket az ígéret földjére, az ott eltelt évszázadokban letisztultak a körülmények, letisztult minden, a hitben, a vallásban, az élet terében, az országban, ahol élhettek, és igazán minden nap megélhették az Isten jelenlétét. Megélhették, hogy az Isten valóban azok alatt, az évszázadok alatt, amikor sokszor teljesen máshogy mutatkozott a valóság, mégsem hagyta el őket, hanem elérkezett ehhez az ünnepi pillanathoz. Salamon király befejezi az építkezést, elindul az áldozat bemutatása, elindul az Isten tiszteletének mózesi törvényben meghagyott csodálatos és tökéletes rendje, és Salamon templom szentelési imádságot mond, amiben könyörög a templomért, a népért, Izrael fiaiért, és egy nagyon különleges, nagyon csodálatos szakasz, ez a három igevers, imádkozik az egész világért. És ennek nagyon nagy jelentősége van, és ez egy nagyon-nagyon fontos rész, amit elhangzik. Bár úgy tűnik, hogy a sajátjaiért való könyörgés között csak mint egy mellékesen húzódik meg ez a rövid kitérő. De azt lehet mondani, hogy Salamon királynak az imádságában, a hosszú templom szentelési imádságban ez a néhány mondat profécia. Ez a néhány mondat a missziónak az előképe. Ez a néhány mondat Jézus Krisztus megjelenésének és a kereszténységnek, az egész világra elható isteni szeretetnek az első megszólalása. Nem csak egyszerűen egy liturgikus szöveg. Nem csak egyszerűen a gazdagnak és a tehetősnek a megnyilvánulása, amikor megnyílik mindenki felé, hogy talán még ti is befértek. Sokkal több ennél üzenet a jövőnek. Profécia, a misszió előképe, a napkeleti bölcsek elindulásának egy réges-régi megcsillanása, és az összes olyan momentumnak a valósága benne húzódik ebben a néhány mondatban, ami az egész világ számára elérhetővé tette Isten szeretetét, a Krisztus evangéliumát, azt, amivel ő meglátogatta ezt a világot. Azt, amire ígéretet tett az ősatyáknak, azt, aminek szimbóluma volt a jeruzsálemi templom, az Isten valóságos jelenlétének a helye, az emberrel való kapcsolatának, az emberrel való kommunikációjának a szimbóluma. És ez a szimbólum valósággá lett, amikor ő megérkezett Jézus Krisztusban ebben a világba, és amikor azóta újból és újból hirdeti számunkra az ő jelenlétét, az ő erejét, az ő szeretetét. Ez már itt, ebben a néhány mondatban ott van. Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a nevedért, mert hallani fog nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, őt is hallgass meg. Őneki is tégy csodát az életében. Ővele is ismertesd meg a te örömhíredet, a te szeretetedet, és így töltse be az egész világot a te dicsőséged. Hol van még Salamon korában az új szövetség? Hol van Jézus? Hol van az evangélium? Hol van a misszió? Hol van a jelen egyháza? Hol vannak milliárdnyi keresztjének Krisztus követők, amikor ezek a szavak elhangoznak? Egy csodálatos imádságba ágyazva, egy rövid kitekintéssel az idegenekre. És mégis, mi most itt vagyunk, és így hallgathatjuk ezeket a szavakat. Még az idegent is. Vagy ahogyan eredetileg mondja Salamon király az imádságában, ráadásul, többletként, többlet áldásként ahhoz, amit adsz nekünk. Öled magadhoz az egész világot. És ez egy nagyon különleges mozdulat, és ez egy nagyon különleges gesztus Salamon király részéről. Hiszen ha végigveszük Izraelnek a történetét, ha megnézzük a mózesi törvényeket, olyan sokszor ott van benne, hogy az idegenekkel való családi, genetikai vagy vallási, etnikai keveredés az tiltott a zsidóság számára. És mégis Salamon kinyitja az ajtót, kinyitja a templom ajtaját, kinyitja az égnek az ajtaját, és azt mondja az Istennek, azokat is fogad magadhoz, azokat is öled magadhoz, azok is jöjjenek, azok is legyenek itt, akik nem a te népedből valók. Mert itt nem arról van szó, hogy a nehéz helyzetben, a válságos időkben meg kell őrizniük a tradíciójukat, a hitüket, a nemzeti hovatartozásukat, hogy ne keveredjenek össze, hogy megmaradhassanak az Isten kinyilatkoztatása hordozójának. Itt befejeződött egy mű. Itt valamire pont került. Itt valami teljessé lett. Ott áll a templom. Semmi nem rengetheti meg az Isten jelenlétének a helyét. Ez az a pillanat, amikor kitárulhatnak a kapuk. Amikor jöhet mindenki az egész világról. És Salamon meri imádkozni a templom szentelésének ünnepén, az idegenektől való elhatárolódás évszázadai után, hogy legyen mindenkié az Isten neve. Jön messze földről majd a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról. Az erős kéz és a kinyújtott kar az exodus tradíciónak a velejárója. A kivonulásról szóló tudósítások, a kivonulásról az egyiptomi szabadulásról szóló tanúságtétel velejárója, olyan két kifejezés, ami mindig ott van, erős kezed és kinyújtott karod. A szabadítás, a szövetség, az egész népnek a megóvó, féltő szeretete, az vezetett el idáig. És ez lesz az, ami majd az egész világra elhat. Nem a 10 csapás. Nem a szétvált vörös tenger. Azok csak kísérő jelei, csodái voltak az Isten szabadításának. Amit majd meghallanak messze földről, az az ő erős kezéről és kinyújtott karjáról szóló tanúságtétel. És ez nem csak egyszerűen olyan hallás, ami egy fizikai jelenség. Hogy itt bemegy, hogy talán földolgozzuk, de lehet, hogy ott kimegy. Vagy föl se dolgozzuk, vagy meg se halljuk. Ez az Isten szeretetéről szóló hír, ez nem egy háttérzörej a világban, hanem annál sokkal több. Amikor itt Salamon imádkozik, azt a szót mondja, amikor arról tesz tanúságot, hogy igenis meg fogják hallani a te szeretetedet, azt a szót használja, amit Izrael ősi, egyetlen és legősibb hitvallásában mondanak el. Halljad Izrael, Istened az Úr, egyedül az Úr. Sömáj Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Halld Izrael. Nem háttérzajként, nem csak úgy jövő menő információként. Halld meg, épüljön beléd, legyen a szíved, legyen a valóságod, legyen az életed. Szüntelen zengjen ott benne a lelkedben az Isten szabadító ereje, nagysága és jövője. Halld meg, Izrael! És ezt a hallani szót mondja ebben az imádságban, ez a héberben gyönyörűen kijön. Erről a hallásról, erről a megértő hallásról, erről a beépülő hallásról, erről a meggyőződésé váló hallásról szól. Igen, így fognak rólad hallani mindenütt a világban. És itt válik proféciává. Itt válik jövőképé Salamonnak az imádsága. Itt nyitja ki már a templom kapuját, jeruzsálemi templom kapuját az új szövetség felé, Jézus felé. Megszüntetve az exkluzivitást, a kizárólagosságot. És kinyitja minden ember felé. Hallja meg minden nép. Nem háttérzajként, nem információként, hanem meggyőződésé, életté váló valóságként az Istennek a szeretetét. És hogyha így hallanak rólad, akkor majd jönnek hozzád, és leborulnak előtted, és imádják a nevedet, és kérnek, és teljesítsd, Uram, imádkozik Salamon, hogy fölismerjék, mint többen és többen, hogy valóban az ő uruk vagy. És milyen különös, amikor életté válik a helyzet arra, hogy megépüljön a templom, amikor a szent, a tökéletes, egyszerűen nyitottá válik az egész világ számára. Amikor Salamon meri beleimádkozni az idegent, a jövevényt ezekbe a szavakba, akkor értjük meg, hogy ez a templom szentelési imádság az idegenekért, a nem Izrael fiaiért való salamoni tanúságtétel hogyan válik előképévé az új szövetségnek, Jézusnak és a keresztény közösségnek. Mert hiszen amikor éretté vált a helyzet, amikor Isten elérkezettnek látta az időt, akkor nem egy tiszta kultuszú, tiszta vallású, tiszta igehirdetésű templomot, nem egy új hitet, hanem önön magát küldte Jézus Krisztusban a világban. A legszentebbet, a legtökéletesebbet beleküldte, a legprofánabba, a legbűnösebbe. Mert anélkül nem lesz kisugárzása, anélkül nem lesz vonzása. És Salamon ebből ért meg valamit, hogy itt van az Isten jelenlétének a helye, itt van az Isten szentsége. Hát hogy ne hívnánk ide mindenkit, hogy ne láthassa mindenki, hogy mi az életnek az esélye. És amikor nem egy épület, nem egy tiszta vallás, nem egy tökéletesre csiszolt teológiai rendszer, hanem maga az Isten érkezik a világba, a legtisztább, a legtökéletesebb, ugyanez történik. Hívja a kapernaumi századost, hívja a pogány asszonyt, hirdeti a Galileában, Kapernaumban az igét, és mindenki számára kinyitja az evangéliumot, az Isten szeretetének a lehetőségét. És mi történik Jézus mennybe menetele óta? Mi történik azóta, hogy misszió, hogy igehirdetés van a világban? Hogy jelképesen és valóságosan a templomok, annak ellenére, hogy ilyenkor zártságukkal, négy falukkal, igazában úgy tűnik, hogy valamit kivesznek a világból. Mégis ide lehet érkezni, és aztán tovább lehet indulni. Van kisugárzása. Az itt zajló szentnek, az itteni értékrendnek, mindannak, amiről beszélünk, ami éltet bennünket, ami összeköt minket, nem ide a négy fal közé van zárva, hanem vonzása van, hogy ide ebbe az isteni védettségbe be tudjunk lépni egy fél órára, egy órára, be tudjunk lépni életünk folyamán, hogy aztán tovább tudjunk indulni. A templomnak az a funkciója, ami összekapcsol az Istennel, ami lehozza, összenyitja az eget a földdel. Ez azóta így van, amióta Salamon imádkozott ott, az első templomban, amelyet Isten tiszteletére szenteltek föl, ott Jeruzsálemben. Azóta ez így van. Ez a különleges hely, ahol összeér a menny a földdel, aminek van vonzása és van küldése, ami szent a profánban, de nem azért, hogy exkluzív, hogy kizárólagos legyen, hanem hogy utána képes legyen megszentelni a profánt is. És amikor ezen a napon azt ünnepeljük, hogy Isten szeretete a Krisztusban az egész világ számára láthatóvá és világossá vált, igazában ennek örömében vagyunk. Ennek tanúságtételét érezzük a magunk életén, a magunk gyülekezetében is, amiért itt imádkozik Salamon király ma felolvasott textusunkban. Igen, még az idegent is, aki nem a te népedből való, és eljön, mert meghallja nagy nevedet és erős kezedet. Igen, őt is tartsd meg itt, gyűjtsd össze, és mutasd meg neki a dicsőségedet. Az, hogy mi elindulunk a világba, az, hogy mi az emberekhez odalépünk, annak itt van valahol az alapja. Még a jézusi missziói parancsot is megelőző salamoni könyörgésben itt olvashatjuk, itt hallhatjuk, hogy igen, legyen nyitott a mi közösségünk, legyen vonzó és legyen küldő. És aki még nem ide tartozik, ha benéz, ne érezze, hogy idegen. És aki nem ide tartozik, arról mi se érezzük azt, hogy nincs helye közöttünk. Mert a templom, ami nem csak négy fal, nem csak műemlék, nem csak esztétikai élmény, nem csak egyfajta vallási jelenség, hanem sokkal több annál, azt jelképezi, hogy lehet találkozni az Istennel. Lehet az ő népének részesévé lenni. És ebből nincs kizárva senki. Ebből nincs kizárva senki, és a még nagyon szigorú a mózesi törvény szerint élő izraeliek is, és bölcs királyuk Salamon is merte azt mondani, innentől ez mindenkié. Hogyha az Isten ide megérkezett közénk, és ezt mutatja ez a ház, akkor innentől kezdve az ő szeretete, az ő ereje, az ő csodái mindenkié. És ezt a szélesre tárt kaput mi nem csukhatjuk be. Ezt a szélesre tárt kaput mi nem reteszelhetjük el. Sőt, el kell mondanunk mindenhol, hogy van egy szélesre tárt kapu. És az nem csak ennek a templomnak a kapuja, hanem egy olyan új életnek, aminek van jövője, van perspektívája, van örök távlata, amelyben az értékek helyükre kerülnek, amelyben az ember megtalálja önmagát, a másik embert, a világot, az Istent, már itt, ezen a földön. Ezt a kaput megnyitotta akkor Salamon, amikor megáldotta a házat, ezt szélesre tárta Jézus, amikor a legszentebb eljött a legprofánabbba, és ezt mi is megnyithatjuk újból és újból, amikor Krisztusról tanúskodunk ebben a világban, amelyik gyógyulásra vár, amely meg akar újulni, ami szeretne valami jövőt, ami szeretné tudni, látni, hogy mi végre is létezik. De ez az Isten nélkül nem megy. Csak ő vele, csak az ő erős kezével és kinyújtott karjával, Jézus Krisztus szeretetével, azzal az értékkel, amit nekünk adott az ő végtelen irgalmában, csak ezzel lehet. Kedves testvérek, vízkereszt ünnepe után, harmadik vasárnap, az egész világ számára felragyogó isteni szeretetről szól, hogy ezt Jézus elhozta és tökéletessé tette, és hogy mi azért vagyunk keresztjének, azért vagyunk gyülekezet, azért van körülöttünk ez a csodálatos épület, mert ez így van. Mert kell egy hely térhez és időhöz kötött mulandó emberségünknek, ahol még jobban átélhetjük, hogy az övéi vagyunk. És kell ez a hely ahhoz, hogy tér és idő korlátaiból bármikor megszabadulva, bármikor tudjunk tanúságot tenni az Istennek erről a nagy szeretetéről. Telve lehet hálával a szívünk, hogy mi is örülhetünk annak, hogy imádkozhatunk, könyöröghetünk és tehetünk azért, hogy még az idegen is, aki nem a te népedből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fog a te szeretetedről, Krisztus evangéliumáról. Hát hallgasd meg őt is, tartsd meg őt is, erősítsd meg őt is, tedd a te néped tagjává, tedd a mi közösségünk tagjává, tedd, hogy ne a mi dicsőségünk, hanem a te dicsőséged ragyogjon. Amikor meghallgatod imádságát, amikor fölemeled szomorúságából, amikor új értelmet adsz életének, amikor rádöbbented arra, hogy a te szeretetedben mindenkinek helye van. És ez nem csak egy elvont, megfoghatatlan valóság elmélet vagy vallás pusztán, hanem hétköznapi realitás. Helyére került életben, meggyógyult újra erős hitben, az örök élet felé tartó földi vándorlásban, Jézus Krisztussal, az ő erejével és szeretetével. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztust elküldted a világba, hogy ő benne fölismerjük, hogy a legszentebb, a legtökéletesebb azért jött el közénk, hogy tovább adja szentségét és szeretetét. Köszönjük, hogy így láthatjuk őt, aki tisztaságával vonz és küld, felold és új utakra indít, hogy megtapasztaljuk az Isten gyermekségnek, a hozzá tartozásnak örömét, már itt, ebben a múló földi életben, és majd oda át az örökkévalóban, az új Jeruzsálemben. Amen.